30 éve indult el a Debreceni Egyetemen a házi orvosképzés. A tanszék jogelődje, a Családorvosképző Központ 1992-ben jött létre I.S. István professzor vezetésével. 2009-ben a tanszék profilja, így neve is kibővült a foglalkozás orvostani szak és továbbképzéssel. A családorvosi és foglalkozás egészségügyi tanszék alapvető feladata a családorvoslás oktatása graduális keretek között a Debreceni Egyetem általános orvostudományi kara hallgatóinak. Dr. Kolozsvári László Róbert, a Debreceni Egyetem általános orvostudományi kar, családorvosi és foglalkozás egészségügyi tanszékének tanszékvezetője, grémium vezető, 30 éves a tanszék. Mi volt ennek a tanszéknek a jogelődje, és annak idején ez milyen szándékkal indult?
Az 1980-as években kezdődött az általános orvoslás oktatása a Debreceni Egyetemen. Ez akkor még szabadon választható tantárgy volt. Önálló szakmává a családorvoslás, háziorvoslás az 1990-es években alakult. Ekkor ugye a körzeti orvosokból háziorvosok lettek, és szükségessé vált ennek a szakvizsgának, a kurikulumának, tananyagának, illetve a szakvizsgarendszerének a kidolgozása. I.S. István professzor úr 1992-ben alapította meg a Családorvosképző Központot, amely 1998-ban alakult családorvosi tanszékké. 1998-ra sikerült a régió háziorvosait háziorvos tanszakvizsgából leszakvizsgáztatni.
Másképp zajlott akkor, vagy másképp tevődött össze a tananyag ezen a tanszéken? Tehát mennyit változott a 30 év alatt?
Igen, ez már a Családorvosképző Intézetben is egy folyamat része volt a tananyag kidolgozása, illetve a szakvizsgáztatás kidolgozása. Ezután minden évtizedben újabb képzési elemek léptek be a képzésbe. Volt olyan időszak, amikor 5 év volt a házi orvos képzés, majd ez, amikor az EU-hoz csatlakoztunk, 3 évre csökkent le. Jelenleg is 3 éves a házi orvostan képzés. A legutóbbi változás az nem régen történt, egy szakképzési törvényreform lépett életbe, ahol a beavatkozás számokat, illetve a letöltendő képzési elemeket a grémiumok meghatározták, és a rendeletben pedig módosították.
Tehát egyfajta bővülésről van szó. Mi tette ezt szükségessé?
A jelenlegi bővítést azt tette szükségessé, hogy az 1992-es EMMI rendelet szabályozta a házi orvostan képzést. Ez a szakképzési reform azonban nem csak a házi orvostan vagy foglalkozás orvostan képzést érintette, hanem valamennyi szakmának felülvizsgálták a képzési struktúráját, a letöltendő képzési elemeket, illetve az azon belüli beavatkozás számokat. És ami most egy újdonság, hogy mindezt elektronikusan fogják vezetni a hallgatók, rezidensek, tehát amikor elvégez egy beavatkozás, akkor ezt lehetőség szerint egy applikációban vagy számítógépen beviszik a rendszerbe, ezt látni fogja az oktatója, és utána ez alapján fogjuk teljesítetté nyilvánítani ezt a képzést.
A jelenleg működő családorvosi tanszéknek mi az elsődleges feladata? Több feladatkört lát el, azért azt tudom.
Igen, mi főként oktató és kutató egysége vagyunk az általános orvostudományi karnak. Az oktatásban a graduális, azaz a diploma megszerzése előtti oktatásban veszünk részt, illetve a posztgraduális oktatásban pedig a szakorvosképzés, rezidensképzés, illetve az élethosszig tartó tanulás egyében a házi orvosok és foglalkozás egészségügyi szakorvosok képzését koordináljuk.
Beszéljünk egy kicsit a kutatás részéről, ezekről a feladatokról.
Kutatásainkat azt legtöbbször a társegyetemekkel, illetve egyetemen belül különféle karokkal végezzük, többek között a informatikai karral, a magatartástudományi intézettel, járványtani intézettel vannak közös projekteink. Emellett indítottunk projekteket a sportegészségügyi kutatásokkal kapcsolatban. A nemzetközi kapcsolatainkra, amik elég intenzívek voltak az elmúlt 10 évben, jellemző, hogy számos olyan európai projektben vettünk részt, ahol akár 30 európai ország is részt vett. Ebből nagyon sok tudományos közlemény született, tudományos értekezések, PhD egyetemi doktori disszertációk születtek, illetve a posztgraduális oktatásban az egyik legfontosabb vívmánya volt a tanszégünknek, amit már Rurik Imre professzor úr munkássága idején értünk el, hogy az országban először itt akkreditáltak doktori képzést alapellátási témában, és azóta 8 darab PhD disszertáció született a tanszékünkön, és jelenleg is 8 PhD hallgatónk van, akik kutatásokat folytat.
Kicsit azért visszakanyarodtunk részben az oktatáshoz, és én is szerettem volna a kérdéseimben. Más ismereteket kell tudni mondjuk egy magyar házi orvosnak, mint mondjuk Európa más országaiban tevékenykedő vagy praktizáló családorvosoknak, házi orvosoknak?
Igen, ezt személyes tapasztalatból is tudom mondani, hiszen volt szerencsém Németországban és Portugáliában praktizálni, illetve 16 éves angliai tapasztalatom is van, tehát elég jól ismerem az angliai rendszert. A szakképzés rendszere az Európai Unióban az egységesnek mondható, ugye ez egy európai direktíva alapján egységesítésre került. A különbségek azok általában ilyen helyi szabályozásokból alakultak ki. Például ugye Angliában mondhatni, hogy a magyar után ezt a rendszert ismerem a legjobban. A legfontosabb különbség a magyar rendszerhez képest, hogy ott a házi orvos egy központi szerepet játszik a rendszerben, tehát hogy ha valakinek megkérdezik, hogy ki az orvos, akkor a házi orvosát fogja megnevezni. Még nálunk jellemző, hogy sok betegnek van egy diabetológusa, kardiológusa, tehát ők könnyebben bejutnak a szakorvosi rendszerbe. Ez az úgynevezett kapuőr funkció, ami Angliában nagyon erős, minden a házi orvoson keresztül megy. Hazánkban vannak olyan szakmák, ahová be lehet jutni házi orvosi beutaló nélkül is, de a legtöbb szakmában szükséges a házi orvos beutalója. Itt ezen próbálunk munkálkodni, hogy minél több, minél erősebb kapuőr szerepet kapjanak a házi orvosok, illetve szeretnénk törekedni a definitív ellátásra a házi orvostanba, ami ugye azt jelenti, hogy ne tovább utaljuk a beteget, hanem véglegesen meggyógyítsuk.
Tehát itt gyakorlatilag a betegút lerövidítéséről van szó, a diagnózistól az effektív ellátásig. Erről van szó?
Igen, pontosan erről van szó, hiszen az elsődleges ellátást, azt az alapellátásnak kell nyújtania. Sok országban ez így van. Hazánkban is mondhatjuk, hogy az elsődleges pont az egészségügyel a legtöbb esetben az a házi orvoson keresztül történik, az elsődleges találkozás, illetve a betegutak lényegesen lerövidíthetők, ha minél nagyobb kompetenciát adunk a házi orvosoknak, minél nagyobb eszköztárat ahhoz, hogy meggyógyítsuk a betegeket. Sokszor nem azért utalja tovább a házi orvos a beteget, mert nem tudja megoldani a problémát, hanem a jelenlegi szabályozási környezet ez nem teszi lehetővé. De erre is van szándék és akarat, hogy ez változzon, és hogy minél nagyobb hatáskörrel bírjanak a házi orvosok.
Akkor hogy látja a jelen pillanatban a mai magyar orvostársadalomban milyen szerepet játszanak a házi orvosok?
Hát, hogyha őszinte szeretnék lenni, akkor sajnos be kell vallani, hogy a házi orvosi szakma presztízse az jelenleg alacsony Magyarországon, mind a lakosság, a laikusok, a betegek, illetve a társszakmák körében. Ezt több felmérésünk is igazolja. Ezt mutatta egy nemrégiben elkészült felmérésünk, ahol a orvostallgatók pályaválasztási preferenciáit mértük fel. Itt azt találtuk, hogy az orvostallgatók körülbelül 5%-a szeretne házi orvos lenni, azonban jelenleg az egyetemünkön körülbelül a rezidensek 9%-a házi orvos, tehát az 5. év és a pályaválasztás között azért majdnem megduplázódik a szakmát választók száma. Összességében pozitív tendencia, hogy egyre több orvostanhallgató válassza első szakvizsgának a házi orvostant. Még ugye régebben volt egy ilyen mondás, hogy hát először csinálj meg egy nagyobb szakvizsgát, majd pedig utána egy házi orvostan szakvizsgát. A fiataloknál ez most úgy tűnik, hogy kezd megváltozni. Nálunk már olyan időszakok is voltak az elmúlt években, hogy túljelentkezés volt a házi orvostan képzésre, tehát nem tudtunk mindenkit a képzésbe venni, illetve örvendetes amiatt is, hogy a fiatalok egyre inkább a házi orvostant válasszák első szakmának, mert a házi orvosok átlag életkora körülbelül 60 év, és egyes becslések szerint évekre vagy akár évtizedekre lenne szükség, hogy az előregedő házi orvos társadalmat fiatalokkal pótoljuk.
Mi az oka ennek, hogy amikor az orvosok szakterületet választanak, akkor ez a házi orvosi terület ez nem annyira népszerű az ön elmondása szerint? Talán nincs olyan intenzív személyes tapasztalatuk ezen a területen? Ez lehet az oka?
Igen, ez lehet az egyik oka. A vizsgálatunkban résztvevő orvostanhallgatók a szakma alacsony presztízsét, illetve sok adminisztrációt nevezték meg két fő oknak, ami miatt ők akkor még úgy gondolták, hogy nem szeretnének házi orvosok lenni. Ezután nyilván ez változott, meg változhat, folyamat, hiszen a rezidens képzésben, a szakorvos képzésbe belépőknek ennél jóval nagyobb hányad a házi orvos, illetve a 2000-es évektől megfigyelhető egy tendencia, hogy egyre több fiatal jön házi orvosnak, és ezt mi mindenképpen szeretnénk fokozni és fenntartani.
Akik viszont ezt választják, miért választják?
A legtöbben, amit a hallgatók is megjelöltek, illetve személyes tapasztalat visszajelzések alapján a kollégák visszajeleztek. Ugye, akik elsődleges szakmaként válasszák, ők elsősorban valamilyen módon személyes tapasztalatot szereztek a háziorvosi hivatásról, például vagy a negyedéves háziorvostan blokkgyakorlaton, vagy pedig a későbbiek során, vagy a saját háziorvosuk példája alapján választották ezt a szakmát. A háziorvostan szakvizsgázók másik nagy csoportja, akik más szakmákból jönnek át, tehát egyéb kórházi szakterületekről jelentkeznek át a háziorvos képzésben. Itt általában azokat az okokat jelölik meg, hogy ugye a háziorvostanban nagyobb flexibilitást lehet elérni a munka során, több lehetőség van továbbképzésekre, illetve más szakvizsgák megszerzésére van lehetőség. Reméljük, hogy ez a tendencia továbbiakban is folytatódni fog.
Tehát jellemző az egyébként, hogy a fiatal házi orvosoknak általában van egy másik szakvizsgája is?
Igen, van nagyon sok olyan házi orvosunk van, aki akár több szakvizsga letétele után jött házi orvosnak. Őket próbáljuk, illetve sikerült is oktató házi orvossá akkreditálni, és ők részt vesznek a fiatalok oktatásában, mint egy pozitív példa, hogy mennyire széles spektrumot ölelhet le a házi orvoslás, illetve a saját példámból is elmondhatom, hogy én is egy klinikai szakmában kezdtem a pályafutásomat, majd fél év után átjelentkeztem házi orvosnak, és mondhatom, hogy ez volt életem egyik legjobb döntése.
Mondta, hogy azért vannak pozitív tendenciák, ennek megfelelően milyen jövőt lát ezen a területen?
Én úgy látom, hogy van rá szakmapolitikai, illetve politikai akarat, hogy a házi orvoslást, az alapellátást megerősítsük. Ennek ugye több oka van, mint már említettem, nagyon fontos a költséghatékony, lakóhely közeli ellátás. Erre több projekt is indult, illetve remélhetőleg indulni fog a közeljövőben, illetve egyre inkább látjuk a betegeknél is, hogy kezd megszűnni az az előítélet a fiatalok, illetve a házi orvosok munkájának jobb megismerése után, hogy egyre inkább bíznak a házi orvosukban az emberek, illetve a COVID pandémia is hozhatott egy olyan fordulatot, hogy akkoriban ugye a házi orvos volt, akivel kapcsolatot tudtak teremteni a betegek, mivel akkor a kórházakat nem lehetett látogatni. Tehát én bízom benne, hogy a közeli és a távoli jövőben egyre erősebb lesz a házi orvosi szakma, hogy hogyan tudjuk ezt elérni, ugye a legfontosabb a háziorvoslás presztízsének a megfelelő helyre emelése, amihez mi az oktatással, illetve a kutatással, illetve a fiataloknak nyújtott pozitív példákkal tudunk hozzájárulni. A tanszékünk munkatársa és az oktató háziorvosoknak ezután is köszönöm az ebbéli fáradozásait, illetve már a fiatal rezidenseink is nagyon szoros kapcsolatban vannak a tanszékkel. Jelenleg több mint 100 háziorvostan és több mint 100 foglalkozásorvostan rezidenst oktatunk. A régiónkhoz tartozó 1600 háziorvos folyamatos szakképzésén kívül, tehát ez egy akkora mennyiségű orvos, akikből rengeteg kiváló oktatót tudunk bevonni az oktatásba.
30 éve indult el a Debreceni Egyetemen a házi orvosképzés. Ennek kapcsán kérdeztük Kolozsvári László Róbertet, a Debreceni Egyetem általános orvostudományi kara, családorvosi és foglalkozás egészségügyi tanszékének vezetőjét.